Áldott vagy te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a szent lelket, és általuk megragadtad a föld kerekséget, embereket szerető dicsőség néked.
Kedves hallgatóink, sok szeretettel köszöntök mindenkit az Éter hullámain, a Pünkösdi Tropárion szavaival. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény egyházi műsort hallják. A mai napon szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Magyar István protoierei atyát, a Nagy Boldog Asszony Magyar Ortodox Egyházközség lelki vezetőjét. A mikrofonnál Varga Márta, a budapesti Nagy Boldog Asszony Magyar Ortodox Egyházközség világi gondnoka. Az elmúlt évben adásunkban hírt adtunk Kirill moszkvai pátriárka és Ferenc pápa találkozójáról. Emlékeztetőül kérdezem István atyát, mi előzte meg ezt a találkozást?
Hosszú folyamat előzte meg Kirill moszkvai patriárka és Ferenc pápa havannai találkozóját, a katolikus és az ortodox egyház további közeledését. Az 1054-es nagy egyházszakadás, a skizma, és egymás kölcsönös kiközösítése után századokon keresztül mindkét oldalról támadó szavak, alaptalan rágalmak és elítélendő tettek jellemezték ennek az időszaknak a sajnálatos eseményeit. 1964. január 5-én került sor 6. Pál pápa és Atinagórász konstantinápolyi patriárka történelmi találkozójára Jeruzsálemben. A nyitás további jelét mutatta, hogy 1965. december 7-én egy időben 6. Pál Rómában és Atinagórász Isztambulban felolvasta azt a közös nyilatkozatot, amellyel visszavonták az 1054-es kölcsönös kiközösítést, kiátkozást. Ez azonban nem jelentette az akadályok teljes felszámolását. Jó lehet, Atinagórász még további két alkalommal találkozott 6. Pállal, ő csupán a konstantinápolyi patriárka székét képviselte, a többi patriárkátust nem. Az orosz patriárkával 2016. február 12-én került először sor a találkozásra. A katolikusok és ortodoxok közötti párbeszéd támogatója volt Szent II. János Pál pápa is, aki hosszú pápasága alatt 7-szer is találkozott a konstantinápolyi ökumenikus patriárkával, és szeretett volna II. Alexi orosz patriárkával is találkozni. De a moszkvai patriárka és a római pápa közötti találkozásra a tavalyi évig várnunk kellett.
István atya, miben látja a repülőtéri találkozás szimbolikáját?
A repülőtéri várótermi találkozásnak szimbolikus jelentése is van. A katolikus egyház és az orosz ortodox egyház eddig többnyire elzárkóztak egymástól, ám most összetalálkoztak. Ez csupán a teljes közösség felé tartó út kezdete, amely egyik fél részéről sem jelent alárendeltséget, sem beolvadást, hanem azoknak az ajándékoknak az elfogadását, amelyet Isten adott mindegyikünknek, fölmutatva az egész világnak az üdvösség nagy titkát, melyet Krisztus Urunk vitt végbe a Szentlélek közreműködésével.
Ezeket az eseményeket azért ismertettük újból, mert ennek a találkozónak az egyik gyümölcsét a közelmúltban az orosz ortodox hívők tömegei ízlelhették meg.
Csodatevő Szent Miklós erekjéit, amelyeket a dél-olaszországi Bariban őriznek már 930 éve, május 21-én most először Moszkvába szállították annak az egyezménynek a következményeként, melyet Ferenc pápa és Kirill, Moszkva és egész Rusz patriárkája kötött 2016. február 12-én kubai találkozásuk alkalmával. A díszes arany erekjetartóban őrzött bordacsont darabot Moszkva nemzetközi repülőterén katonai tiszteletadással fogadták, miközben az orosz főváros templomaiban harangzuggással köszöntötték a történelmi eseményt. Az erekjék előtt 2017. május 22-től július 12-éig Moszkvában, július 13 és 28-a között pedig Szentpéterváron hódolhatnak a hívek.
Szóljunk még néhány szót csodatévő Szent Miklós életéről.
Szent Miklós a harmadik század közepe táján született a líciai Patara nevű városkában keresztény szülőktől. Már ifjú korában kitűnt éles elméjével és szigorú, önmegtartóztató életmódjával, úgyhogy egész egyénisége a papi pályára mutatott elhivatottságot. Pappá szentelése alkalmával a felszentelő püspök a következő szózattal fordult a jelenlévő néphez. Testvéreim, látom, hogy a földön egy új nap támad, amely e világon sokaknak örömére és nyugodalmára lészem. Eljő az idő, amelyben ő sok eltévejedett juhokat az igaz akolba visszavezérli, ti meglátjátok őt, hogy szegényeknek öröme, betegeknek egészsége és nyomorultaknak nyugodalma lészem. Abban az időben Líciában és egész keleten szörnyű dögvész pusztított, amelynek áldozatul estek Szent Miklós szülei is. A szülői örökséget Szent Miklós az utolsó garasig szétosztotta a szegények és a rászorulók között. Élt pedig Patara városkában egy elszegényedett ember, akinek három férjhez menendő leánya volt. Ez az ember nagy nyomorúságában már abba a kísértésbe esett, hogy tisztátalan életre kényszerítse leányait, mert elkeseredésében már azt hitte, hogy csak úgy tudja a családja megélhetését biztosítani. Amikor Szent Miklós ezt megtudta, egy kendőbe sok aranypénzt kötött, és azt éjjel, titokban, az ablakon keresztül bedobta abba a szobába, ahol a szegény ember aludt. A pénzen a szegény ember kiházasította első leányát. Szent Miklós megismételte ezt a jótéteményt másodszor és harmadszor is, de a szegény ember az utolsó alkalommal megleste, és hálálkodva leborult jótevője előtt. Hiába kérte Szent Miklós, hogy ezt a cselekedetét tartsa titokban, a szegény ember élete végéig mindenütt hirdette, miként mentette meg Szent Miklós őt és leányait a gyalázattól. A püspök, aki Szent Miklóst pappá szentelte, kolostort alapított, és annak előjárójául Szent Miklóst tette meg. Szent Miklós, mint zárdafőnök, is kitűnt a maga szigorú életmódjával és szelíd, alázatos magatartásával. Ebben az időben elhatározta, hogy meglátogatja a Szentföldet. Amikor hajóra szállt, gyönyörű verőfényes nap volt, azonban Szent Miklós látomása alapján figyelmeztette a hajósokat, hogy nagy vihar lesz. A vihar csak ugyan hamarosan ki is tört, és a hajót csak Szent Miklós imádsága mentette meg a pusztulástól. Ugyanazon az úton történt, hogy egy hajómester leesett a hajó árbócáról, és Szent Miklós mentette meg az életét. Visszatérése után egy ideig a kolostorban élt, majd isteni útmutatás folytán Lícia fővárosába, Mirába ment. Midőn Szent Miklós a városba méne, egybegyűltek vala némely püspökök a szomszéd városokból, és a papi rendek, akik Míra városában laktak, hogy püspököt válasszanak. És minthogy mindnyájan könyörögtek az Istennek, hogy jelentse meg, kit kellene a püspökségre választani, a püspökök közül egy szent életű vén embernek megjelenté az Isten, hogy aki következendő első napon, legelsőben mégyen be a székesegyházba, kinek neve Miklós, azt kell püspöknek választani. Szent Miklós éjfélkor felkelvén szokása szerint viradatig megmarad az imádságban. Megvilágosodván a székesegyházba méne, az öreg püspök hozzája közelgetvén kérdé őt mondván, te ki vagy, és kinek hivattatol? Alázatosan felele Miklós, mondván, hogy ő egy bűnös ember, és az ő neve Miklós. A püspök reátekintvén és látván, hogy minden tiszteletre méltó személy volna, meggondolván a nevét is, mely az isteni jelentés szerint vala, nagy örömmel kiáltá mondván, halljátok, édes atyám fiai, közelgessetek ide, vagyom már püspökünk. Íme itt vagyom, Miklós, íme ez az Istentől választott, és Szent Miklós nagy örömmel püspökké szentelik. Ő pedig semmit az ellen nem mondhata, tudván, hogy az Isten akaratja volna. Mint püspök, még szigorúbb életmódot folytatott, mint addig. Állandó böjtöt tartott, az éjszakának nagyobb részét imádságban töltötte, papjait tanította, a szegényeket gyámolította, és a gazdagabbakat is arra intette, hogy karolják fel a szükölködőket. Maximianus és Dioklecianus császárok keresztény üldözései alatt a tömlözbe vetett és halálra ítélt keresztényeket oltalmazta és vigasztalta, a hamis birákat pedig kegyetlenségeikért keményen megfette. Ezért őt is börtönbe vetették, de kivégezni nem merték, hanem számüzetésbe küldték. Nagy Konstantin uralomra jutása után visszatért Mírába, ahol a nép nagy lelkesedéssel és rajongó szeretettel fogadta. Mint az ortodox egyház püspöke, részt vett a nikeai első egyetemes zsinaton is, ahol kitűnt lángoló hitével és teológiai képzettségével. A zsinaton való részvételével nagyban hozzájárult az arianizmus legyőzéséhez.
Magasztalunk téged, Szent Miklós atyánk, és tiszteljük szent emlékedet, mert te közben jársz érettünk, ami Krisztus Istenünknél.
Történt pedig egyszer, hogy a város megvesztegetett prefektusa három ifjút igazságtalanul halálra ítélt. A három ifjú már a vesztőhelyen volt, amikor az utolsó pillanatban megjelent Szent Miklós püspök, kivette a hóhér kezéből a pallost, és a három ifjút kézen fogva elvezette a vesztőhelyről, anélkül, hogy bárki is ellenkezni mert volna. A hamis ítélet miatt Szent Miklós keményen megfette a prefektust, aki azután térdre borult előtte, és bocsánatot kért az aljasságáért. Ugyancsak megmentette az életét Szent Miklós három kapitánynak, akiket a Konstantinápolyban ítéltek halálra, hamis vád alapján. Az eset úgy történt, hogy a három kapitány a tömlöcben buzgón fohászkodott Szent Miklóshoz, aki akkor megjelent álmában Konstantin császárnak, és eképpen fenyegette meg. Kelj föl, császár, és szabadítsd meg a fogságból a kapitányokat, mert hamisan vádoltattak a vétkekről, amelyeket ő ellenük mondottak. Ha te azt nem cselekszed, elhidd bizonnyal, hogy én, mint Istennek harsonája, Tereát következendő nagy hadat hirdetek, amelyben elrontatik a te nemzetséged, te pedig házaddal és birodalmaddal egyetemben elnyeletel a rettenetes veszedelemtől. Hasonlóképpen megjelent álmában Alábius prefektusnak is, és őt is megintette. A császár miután megtanácskozta a dolgot a prefektussal, szabadon engedte a három kapitányt, majd egy aranybetűkkel írott evangéliumos könyvet és egy nagy arany tömjénezőt nyújtott át nekik ezekkel a szavakkal. Vigyétek el ezeket Miklós püspöknek az én részemről, és mondjátok meg neki, ne fenyegessen engem, hanem imádja az Istent érettem, és az én császári birodalmamért. Amikor pedig elközelgett Szent Miklós életének utolsó órája, felemeli szemeit az égre, és sok angyalokat láta őhozzá lejönni az égből. A zsoltár szavaival az ajkán költözött az örök életre, az Úr 343. esztendejében, karácsony havának 6. napján. Szent Miklós még halála után sem szűnt meg gondját viselni az ő nyájának. Egy jámbor mírai házaspár egyetlen gyermekét pribékek elrabolták és eladták egy távoli keleti ország királyának. Szent Miklós ünnepén pedig a gyermek, aki a király asztala körül szolgált, megemlékezett az ünnepről és sírva fakadt. A király pedig gúnyt akarva üzni belőle, azt mondotta, hogy ha Miklós püspök olyan hatalmas, szabadítsa meg őt a fogságból. A gyermek buzgó imádságára Szent Miklós csodát tett, és őt mindenki szeme láttára elragadta a királyi udvarból, a mírai templomba vitte, és átadta őt az ott imádkozó szüleinek.
Köztudomású, hogy a kereszténység 3 évszázadon keresztül küzdött a pogányság ellen. Görögországban és Rómában az úgynevezett sok istenhit, a politeizmus jellemezte az emberek vallásosságát.
A különféle természeti erőket és jelenségeket megszemélyesítették, és az istenek családja elképzelésük szerint az Olimposz hegyén élte vidám, gondtalan életét. A görögök által kitalált istenek tiszteletét átvették a római birodalomban is, csak a nevüket változtatták meg. Így lett a főisten Zeus, Jupiter, Héra, Juno, Poseidon, Neptunus, Pallas, Athéné, Minerva, Arész, Mars, Afrodité, Vénusz, Apolló maradt Apolló, Artemis, Diana, Héfesztos, Vulcanus, Demeter, Ceres. A felsoroltak között Diana volt az erdők, mezők istennője. Otthona az érintetlen mező, ahol még nem szántott az eke, és nem legeltek állatok. Leggyakrabban a nyilakat osztó jelzővel emlegették, mivel legkedvesebb szórakozása a vadászat volt. Ezeknek a képzelet isteneknek szerte az országban templomokat építettek, oltárokat emeltek. Babonás tiszteletük megbotránkoztatta az egyisten hívő keresztényeket. A pogánypapok viszont mindent elkövettek, hogy a keresztények ellen lázítsák a pogány népeket. Miklós püspök is gyakran kikelt prédikációiban a pogány bálványimádás ellen. Ezen felbuzdulva egy hívő férfi kivágott egy olyan fát, amely a pogány papok szerint Diana istennő tulajdona volt. A pogányok ezt meg akarták bosszulni, és egy korsóban valami robbanószert készítettek. Az volt a tervük, hogy hajóval Míra városába szállítják, és ott felajánláskor az oltáron felrobbantják. A hajón keresztény zarándokok is utaztak, akik éppen Mírába igyekeztek. Miklós püspök egy látomásban megjelent nekik, és felszólította őket, hogy a veszedelmes folyadékot tartalmazó kancsót vessék a tengerbe. Amikor ez megtörtént, a vízbe ömlő olaj meggyulladt és megsemmisült. Így hiúsult meg Diana bosszúja. Alexios Komnénos bizáncsi császár idején 1087-ben a muzulmánok támadása elől Szent Miklós erekjéit Mírából a dél-itáliai Báriba szállították, amely város akkor még a keleti egyház területéhez tartozott.
Az idézett részeket Sztereádi Teodor Evangéliumok és Episztólák című könyvéből olvastuk fel.
Szent Miklós alakját elsősorban a középkori legendák alapján szoktuk ábrázolni, melyek legfőbb tulajdonságait csodás történetekkel domborították ki, és ezek alapján nevezték ki a püspököt egy-egy szakma vagy embercsoport patrónusának. Számos történet szól például arról, hogy a Mírába zarándokló vagy épp Bizáncba utazó hajósok a viharban Miklóstól kaptak segítséget, aki a fedélzeten megjelenve megjavította vitorláikat, illetve kimentette a vízbe esett embereket. Ezek a legendák Görögországban sok szempontból Poszeidon örökébe léptették Szent Miklóst, nem véletlen, hogy az ortodox helléneknek éppen ő lett a legfőbb védőszentje. A szent ember halálát követően először Oroszország területén tulajdonítottak személyének kiemelkedő fontosságot, ma az ortodox egyház egyik jelentős alakja. Ahogy jó tetteinek híre terjedni kezdett, híveiben felmerült az igény arra, hogy egy templomot emeljenek a tiszteletére. A 6. században elkészült keresztény templom az évszázadok során sok viszontagságot túlélt, és Demre városában ma is megtekinthető. Szent Miklós nem csak legendás adományozó volt, hanem többek között a tengerészek, kereskedők, illatszerészek, gyógyszerészek, zálogházak védőszentje lett. A tengerészek egykoron tiszteletüket kifejezvén Szent Miklós képét és ikonját festették fel a hajóikra, valamint néhány kelet-mediterrán országban ezzel a mondattal kívántak egymásnak szerencsés utat: Szent Miklósom tartsa meg a hajó kormányudját. Szent Miklós Demrében található temploma mellett érdemes ellátogatni az ókori Míra romjaihoz is. Lenyűgöző látvány. Manapság a település, a turizmus egyre felkapottabb helyszíne, és népszerű az ortodox zarándokok körében is. Megemlítjük, hogy Magyarországon, egyházmegyékben két templomot szenteltek Szent Miklós tiszteletére. Az egyik Gyöngyösön, a másik Tokajban található. Csodatevő Szent Miklós püspök a keresztény világ olyan nagy alakjai közzé tartozik, akik a legközelebb állnak a hívő nép lelkéhez. Az emberek iránt való szeretete, amely már életében csodákra volt képes, legyőzte a halálát, és azóta is számtalan csodával gazdagította azt a hagyományt, amely a hívő nép a nemzedékről nemzedékre fennmaradt a mai napig. Szent Miklós neve egyházunkban a jóság és a szeretet szimbóluma, a szükségben és nyomorúságban szenvedők menedéke és bizodalma. Emlékét egyházunk az egész keresztény világgal együtt december 6-án ünnepli, erekjéinek átviteléről pedig május 9-én emlékezik meg. Méltatására az egyházi költészet ezt a gyönyörű tropáriont alkotta.
A hit szabályának és a szelídség mintaképének, a mértékletesség tanítójának mutatott fel téged a te nyájad előtt a dolgok igazsága. Azért alázatodban elérted a magasságot, szegénységedben a gazdagságot. Miklós főpapatyánk, esedesz Krisztus Istenhez, hogy üdvözítse a mi lelkünket.
Oh,
Május 22-én Szent Miklós erekjéinek a kisázsiai Mirából Bariba való átvitelének ünnepén Kirill patriárka szent liturgiát mutatott be a moszkvai megváltó Krisztus székesegyházban, ahová az ünnepi előestén megérkeztek a 343. december 6-án elhunyt szent főpásztor erekjéi. Míra püspökének holttestét 1087-ben olasz kereskedők szállították át a kisázsiai városból Itáliába. A moszkvai ünnepélyes szent liturgián a patriárkával együtt szolgált az orosz ortodox egyház számos főpapja és papja. A szertartáson jelen volt Celestino Migliore érsek, oroszországi apostoli nuncius, számos olasz főpap, közöttük Francesco Cacucci, Bari Bitonto érseke, a Szent Miklós Bazilika pápai delegátusa, Puglia tartomány kormányzója, valamint Bari polgármestere.
Befejezésül hallgassunk meg egy részletet a pátriárka Szent Miklós erekjéje átvitelének napján, 2017. május 21-én a Megváltó Krisztus székesegyházban elhangzott ünnepi beszédéből.
Sok körülmény miatt ez az esemény nem következhetett be előbb annál a pillanatnál, mint amikor megtörtént. Hisszük, hogy az Úr akkor adja meg az embereknek kegyelmének, szeretetének, áldásának a jeleit, amikor az hozzá imával forduló embereknek erre a legnagyobb szüksége van. Ma nagyon nagy szükségünk van a szent és csodatevő Miklós jelenlétére. Hogy ne csak a mi népünkben maradjon meg a hit, hanem hogy a nagy, múlhatatlan és isteni igazságok ne tűnjenek el a modern ember életéből. Ezért a szent erekjéje előtt nem csak saját magunkról és a mi országunkról fogunk imádkozni, amelyeket egységes ortodox családdá egyesít az orosz ortodox egyház. Az egész világról fogunk imádkozni. Hogy a Szent Miklós hívja ránk az Isten kegyelmét, és őrizze meg a krisztusi hitet kortársaink életében. Ez a rendkívüli esemény talán soha nem következett volna be, ha nem találkoztam volna őszentségével, Ferenc római pápával. Havannában találkoztunk, szintén egy különleges időben, amikor a közel-keleti keresztények nagyon nehéz időket éltek, és sajnos a mai napig is így élnek, a keresztény jelenlét megsemmisítése korát azokon a területeken, ahonnan elindult, és amelyek kapcsolatban voltak a kereszténységgel egész történelme során. Attól a céltól indítatva, hogy leállítsuk a keresztények megsemmisítését ezekben a régiókban, és rettenetes üldözésüket más országokban is, közösen eldöntöttük, őszentsége Ferenc pápa és jómagam, hogy személyesen találkozunk, és felszólítunk minden embert, hogy figyeljen fel a mai kereszténység tragédiáira. És nem csak a közel-keleten, hanem arra is, hogy hogyan szorítják ki a kereszténységet azokból az országokból, amelyeket büszkén civilizált országoknak nevezünk. Ahogyan az emberek megtagadják a keresztény gyökereiket kultúrájukban és civilizációjukban. Az Úr oda vezérelt bennünket erre a találkozóra, és akkor hoztuk meg a döntést csodatevő Szent Miklós erekjéjének elhozataláról Moszkva székes fővárosába és Szentpétervárra. Szívélyes köszönetemet fejezem ki őszentségének Ferenc pápának, valamint mindazoknak, akik teljesítették egyházi elöljárójuk akaratát, és elsősorban önnek, Francesco úr, Bari városa érsekének, és mindazoknak a személyeknek, akik annak érdekében munkálkodtak, hogy az erekje megérkezhessen Oroszországba. Külön köszönettel tartozunk annak a Szent Kolostornak és a testvéreinek, akik gondoskodnak Szent Miklós erekjéjének megőrzéséről Bari városában, a világi hatóságoknak, tudós szakértőknek és mindazoknak, akik munkájukkal megvalósították a pápa és a patriárka által a havannai találkozón hozott döntést. Hisszük, hogy Szent Miklós, akit egyformán tisztel kelet és nyugat, valamennyiünkért imádkozik Isten színe előtt. Ma még szét vagyunk választva, mert a régi korok ránk hagyományozott teológiai problémái nem teszik lehetővé, hogy egyesüljünk. Ennek ellenére, amint a sok szent ember megjövendőlte, ha Istennek az lesz az akarata, hogy egyesítsen minden keresztényt, az nem az emberi erőfeszítések miatt fog bekövetkezni, nem valamiféle egyházi diplomáciai lépés vagy teológiai megállapodás keretében, hanem csak azért, mert a Szentlélek újra egyesíti mindazokat, akik Krisztus nevét vallják. Hisszük, hogy Szent Miklós, aki hallja a keleti és nyugati keresztények imádságát, ott állt az Úr színe előtt, és többek között azért is könyörög, hogy egyesítse az egyházakat. Szeretném kifejezni azon reményemet, hogy a csodatevő Szent Miklós erekjéjének itt léte segít majd sok kortársunknak, hogy megérezzék az ő jelenlétét a saját életükben. Különösen imádkozom a fiataljainkért, akikre ma rettenetes nyomás nehezedik, hazug és veszélyes tanok formájában, érzelmi, sőt pszichológiai szinten. Ma a gondolatok koncentrálására, a hit különös erejére, a keresztény meggyőződés erejére van szükségünk, hogy megmaradjunk az egyház gyermekeinek, és azok előtt, akik még nem keresztények, megnyissuk a keresztényi közösségi élet szépségeit. Hiszem, hogy Szent Miklós számos embernek fog segíteni, hogy megtalálják útjukat Istenhez. Az ő imádságaival őrizze meg az Úr népünket és egyházunkat, őrizze meg az Úr és segítse nehéz történelmi utak bejárásában a kelet és a nyugati keresztényeket.
Царюй небесный, утешителю души истины, и же
kedves hallgatóink, önök a Bizánci Forrás ortodox egyházi műsorsorozatot hallották. Adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Érdeklődésükre a válaszokat a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen kaphatnak. Elköszön önöktől adásunk vendége, dr. Magyar István protéjerei atya és Varga Márta, a műsor szerkesztője és vezetője. Megtisztelő figyelmüket köszönjük!
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.